Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tóbiás József, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője. Elnök úr, jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok a rádió
hallgatóknak. Felmenő rendszerű tisztújítási folyamatok a Magyar Szocialista Pártban, ha jól tudom, most is. Ebből ezek milyen következtetéseket vont le eddig? Mert érdekeseknek tűnnek.
Vannak olyan megyék, amelyekben megerősítették a megyei elnököket, és vannak olyan megyék, amelyekben változás történt. Valójában azt látom, hogy ma ellentétben az elmúlt két év, tehát a két évvel ezelőtti rendkívüli tisztújításnál, ahol jószerivel ugye menetből oldottuk meg az országos tisztújítást, és nem volt felmenőrendszerű tisztújítás a megyékben. Most sokkal több az ambíció, sokkal több az energia, és sokkal erősebb a hit.
Azt spekulálják, akik ehhez nálam jobban értenek, például a Népszabadságnál, hogy a jelenlegi status quo fennmaradása az a jelenlegi vezetés kritikusait tartja pozícióban, vagyis az az új vezetőjelölteknek jó, inkább Molnár Gyulát szokták nevesíteni. Mit gondol erről?
Én magam azt gondolom, hogy ha egy megyében rendben vannak a dolgok, mert hogy megerősítik azt, aki megyei elnök, abból számomra nem az következik, hogy akkor az országos elnökség az rosszul dolgozik.
Hát de ha a megyei elnökség kritikus az országos elnökséggel, itt a legtöbb két, ugye a 20-ai úgynevezett szuper hétvégéből a legtöbb delegátat adó megyét szokták emlegetni. Fölfogom olvasni, hogy minden. De azt mondják, hogy ezekben kifejezetten a jelenlegi elnökséggel kritikus a vezetés. Ezt önnek jobban kell tudnia.
Szóval a kritikának mindig és mindenhol van helye. Ez ugye egy demokráciában normális. Vannak olyan pártok, ahol nincs helye a kritikának, hanem elnevezik valamiféle modellnek, amivel éppen megpróbálják ellehetetleníteni azt, aki másképpen gondolkodik. Én pedig azt látom, hogy én majd mindegyik megyei küldött értekezeten, sőt mélyebbre települési szintű tisztújításokra elmentem, hiszen januártól járom az országot, és igyekszem mindenhová eljutni. Pontosan azért, hogy beszéljünk a jövőről, a jövő feladatairól. Függetlenül attól, hogy van egy tisztújítás, akkor is népszavazási kampányban vagyunk, aláírásokat gyűjtünk, és ugye 2016 még mégiscsak a programadásnak kellene, hogy a feladatait számba vegye, összerendezze, hogy mi mindent kell nekünk elvégezni, és én pont azt látom, hogy a kritika az nem személyes, hanem lehet, hogy valahol bátrabban, erőteljesebben akarják. Van, aki azt mondja, hogy kihagytál még valamilyen területet, amelyet ő szeretné, hogyha mi szívügyönkön viselnénk, és az országos elnökség, vagy akár az országos médiában még intenzívebben mutatnánk meg. De az, hogy az a hangulat lenne, hogy itt csak kritikusok vannak, arra azt tudom mondani, hogy én a valóságban más tapasztalok. Pontosan értem, hogy a médiatizált világban van helye és szerepe annak, hogy egy hír az önmagában, egy valóságban, akár most itt az Inforádióban arról kellene beszéljem, hogy mi is ez a kritika. Én azt látom, hogy a teljesítmény az meghatározza azt, hogy milyen erős lehet az a kritika. Akiknek van teljesítménye, azoktól a kritikát mindig el kell fogadni, hiszen ők helyben, amikor találkoznak a választópolgárokkal, a szavazókkal, akkor nagyon pontosan érzékelik, hogy mi a vélemény a Magyar Szocialista Pártról. Aki mögött nincs teljesítmény, az pedig úgy kezelem, hogy neki biztos, hogy személyesen van ambíciója valamire, ezért kritizál. De a népszavazási aláírásgyűjtés kapcsán nagyon világosan látszik, hogy amúgy hányadan nálunk az úrszíne előtt. Hiszen végigbeszéltük, hogy választókerületenként mennyi aláírást kell gyűjtenie egy megyében egy választókerületnek, és abban hogyan állunk. Azzal szembe is kell nézni. Tehát azt időről időre, a magunk rendszerében megmutatjuk, hogy na akkor ki hogyan áll.
Hogy néz ki az MSZP rendszere a felmenő rendszerű tisztújításban? Ilyenkor az elnökjelöltek is gyűjtik az induláshoz szükséges aláírásokat? Önnek is kell ilyenkor gyűjteni?
Természetesen. Egy nagyon sajátos egy tekintetben, hiszen a felmenő rendszerű tisztújítás az azt jelenti, hogy a helyi szervezettől fölfelé. Helyi szervezet először, utána a megyei szervezet, és utána van az országos testületek megválasztása, ez ma június 25-én. A felmenő rendszerben az elnököknek, az elnök jelölteknek az a dolga, hozzáteszem, így van ez a megyei elnököknek, és azért fogalmaztam több eszemben, hogy a megyei elnököknek is kell aláírásokat gyűjteni, meg a országos elnök és az elnök jelölteknek is kell aláírásokat gyűjteni, ez jelen pillanatban 1500 főben van meghatározva az alapszabály szerint, ami azt jelenti, hogy küldött értekezeteken, vagy akár helyi taggyűlésekre el kell menni, el kell mondani, hogy mit gondolsz Magyarországról, mit gondolsz a Magyar Szocialista Pártról, és akkor a tagok pedig ugye jelölnek, ajánlanak téged.
Ez hogy működik? Oda megy, hogy jó napot kívánok, TBS József vagyok, ez a véleményem, ezt akarom csinálni, tessék itt aláírni, ha egyetért vele.
Van egy aláírásgyűjtő év, és az aláírásgyűjtő év van.
Ez viszi magával?
Természetesen, hát vannak kollégák, akik segítenek, de effektíve ez történik. Tehát meg kell győzni a tagságot arról, hogy az az út, amin 2014-ben elindultunk, és az az út, amely ugye ma fél idejénél tart, abban folytassuk-e, és kijelöljük, hogy mi mindent szeretnénk még elvégezni a magán a ciklus végéig.
Ki megvan az 1500 ajánlás, akkor az egy belépő az elnökválasztási versenybe,
az
a tisztújításra, az az egyik feltétel,
és utána a másik egy pályázatot
is kell szabadon döntenek, vagy valami kötött mandátumuk van, akik
nincsen,
jönnek?
Nincsen, ez úgy van, hogy vannak megyei küldött csoportok, akik a megyéből létrejönnek, tehát megválasztja a megye, a pártszervezetei, a maguk úgymond küldötteit, és akkor küldöttek egy ilyen kvázi csoportba állnak föl, ezek ilyen megyei küldött csoportok, és a megyei küldött csoportokkal zajlik majd még egy következő szakaszban lesz 5 darab regionális vita, tehát lesz egy olyan forma, ami már megfelel majdnem a konventnek, amikor oda mennek az elnök jelöltek, és már magukkal a kongresszusi küldöttekkel folytat egy eszmecserét, hogy milyen irányt válasszon Magyarországon a Magyar Szocialista Párt.
És amik ugye most 4 elnök jelöltről ír a sajtó, önt is ideértve, ugye négy van, a mai napon bólintott egyet, mert én bizonytalan vagyok ebben, lehet,
ne legyen,
hogy még valaki beugrott.
Ne legyen.
Jó, nem vagyok, nekem 4 elnök jelölt van. A 4 elnök jelölt személye az más politikai irányokat is jelent?
Természetesen. Más politikai irányokat jelent, bár egy nagyon sajátos helyzetben vagyunk, hiszen ugye június 28-án lejár a földkérdésben az aláírásgyűjtésnek a határideje, és ugye mi nagyon szeretnénk, hogyha a jelenlegi Fidesz hatalmát megtartó népszavazási kezdeményezéssel szemben lenne a valódi Magyarországnak is egy kérdése, és a Magyar Szocialista Párt ma jó szerintem mindent ennek rendel alá. Tehát azt szeretné, hogyha a kihívás az annak való megfelelés az erősebb lenne, mint hogy van egy feladatunk, hogy most éppen választanunk el helyben, vagy a megyében, vagy akár az országban vezetés.
Még egy kérdés, vagy még néhány kérdés a felmenő rendszerű választástól. Ilyenkor a jelöltek ezek csapatokban gondolkodnak, tehát meg van beszélve, hogy világos legyen, hogy ön kit szeretne legjobban országos elnök helyettesként látni, kit szeretne legjobban választmányi elnökként, mert nem mindegy, hogy kikivel dolgozik, ez gondolom nyilvánvaló.
Egy nagyon kedves barátom azt mondta, hogy úri szabóság vagyunk, hozott anyagból dolgozunk, tehát azokkal dolgozunk, aki van, és valójában nem a személyi helyosztó, hanem az ügyek. Az a feladatsor, amit el kell végezzünk még 2018-ig, az határozza meg, hogy azok a személyek jönnek-e elő, aki az adott ügyre, az adott feladatra a legalkalmasabb. Szakmailag, a hátországot tekintve, vagy akár a külső társadalom meglévő szakmai közösségeket úgy tekintenek rá, hogy igen, ő egy jó szakember, ő hiteles, tehát ha ő van ezzel a feladattal megbízva az országos elnökségben, akkor az ott rendben van, tehát akkor legalább tudhatjuk, hogy mit várunk tőle.
Ön, amikor elnök lett, akkor egy világos menetrendet határozott meg, évekkel lebonta 2014, 15, 16 visszatérés éve, programalkotás éve, átlátható előválasztás éve. Mi az, amit sikerült, 2017 még nem tartunk nyilván, de mi az, amit sikerült megcsinálni, és mi az, amit nem?
Hát, ha úgy vesszük időarányosan, a visszatérés az arról szólt, hogy nagyon sokan lemondtak 2014-ben a Magyar Szocialista Pártról. Én pontosan emlékszem, kigyűjtöttem az összes létező írást, nyilatkozatot, ami abban az időszakban született, ugye ez a 2014. május 25-i európai parlamenti választást követő időszakról beszélünk, a kongresszusig, ahol jószerivel csak azt nem mondták, hogy jöjjünk össze, és akkor zárjuk be magunkat, és adjuk át a infrastruktúránkat úgy, ahogy van valamiféle civil világnak.
De ez komoly gondolat volt?
Tehát nem, valaki... nem részünkről, ezt írták rólunk.
Ja, azt hittem, hogy az MSZP-ben is felmerült.
De abszolút, sőt, ezzel ellentétes. Tehát pontosan az a dolog, az az állításom, hogy a Magyar Szocialista Párt tagságában és szimpatizásaiban sokkal erősebb a hit, hogy van szükség Magyarországon egy valódi baloldali pártra, mint ahogy azt az elemzők vagy néhány újságíró gondolja, vagy gondolta. Ebből adódóan tehát a visszatérés az szerintem e tekintetben sikerült stabilizálni a Magyar Szocialista Párt állapotát, és 2015-ben, amikor ugye azt mondtuk, hogy ugye a politika színpadára is föl kell lépni, tehát meg kell teremteni annak már nem csak, hogy szervezetileg stabilan áll, hanem hogy visszatér a politika porondjára. Tehát azért kétharmados választási vereség után vagyunk. Eléggé hitehagyott társaság, nem sokan jelentkeztek akkoriban feladatra, akkor nem volt még értéke annak, hogy éppen ki az országos elnökség ilyen rendőrangú vezetője. Hát ugye nota bene az nem volt nagyon eldöntve, hogy akkor ki is vezesse a Magyar Szocialista Pártot.
92%-kal választották meg, ha jól emlékszem.
Természetesen, mert nekem viszont volt hitem, és én hittem magamban, hittem a Magyar Szocialista Pártban, és hittem abban, hogy nem ilyen Magyarországot szeretnénk magunknak, mármint magyar állampolgárok vonatkozásában. És 2015-ben pedig nagyon-nagyon hát azt kell mondjam, hogy aprólékos, olykor sziszifuszi munkával el kellett odáig jussunk, hogy legyen egy olyan helyzet, és ez van ma, hogy a jelenlegi hatalom, amely igyekszik az alternatíva másképp gondolkodóknak is helyet és terepet adni arra, hogy alternatívát tudjanak építeni. Tehát nem az a kérdés, hogy mi az alternatíva, hanem önmagában, hogy lehessen alternatíva, azért a jelenlegi rendszer úgy lett kialakítva, hogy itt alternatívának úgymond nem nagyon adnak teret. Gondoljunk bele abba, hogy a népszavazási kezdeményezésekhez az adminisztratív eszközökön túl már ugye fizikai erőszakot kellett igénybe venni a Nemzeti Választási Irodánál ez év február 23-án, és ez ugye megteremtette annak a lehetőségét, hogy van olyan cselekvés, van olyan ügy, amelyre föl tud állni a baloldal, mert az a társadalomban egy elfojtott indulat, hogy véleményt akar mondani a kormányzásról, és nem elégszik meg a nemzeti konzultációval, és nem csak a föld kérdésben, és nem csak a bérplafon kérdésében. Ma találkoztam az aktivistáinkkal, ahol elmondják, hogy mekkora tragédiák vagy hát élethelyzetek vannak nap mint nap, amikor találkoznak a piacon, a tereken, akár a házakba bekopogva, gyűjtve az aláírásokat, elmondják emberek, hogy hogyan élnek, és hogy mennyire nem vesz róluk tudomást a hatalom, hogy mennyire lemondtak róluk. Mondják ezt falvakban, hogy hát már a hatalom már lemondott rólunk, már itt már nem történik semmi sem. Az apátia, az elkeseredettség. Ez mind-mind annak a lehetősége, hogy egy változásra érett meg az ország, de többre kell vállalkozni, mint hogy azt mondjuk, hogy akkor építkezzünk abból, hogy milyen rossz ez a kormány, és akkor tessék bennünket választani, mert a politika így nem nyeri vissza a hitelességét.
De milyen ügyek azok, amelyek vitele megmutatja, hogy az MSZP rajta van a pályán?
Hát ez első, amit én nagyon fontosnak tartok, és ma nekünk lett igazunk, bár ezt az ember politikusként azért nem igazán illő mondania, de azért annyi talán belefér. Ezelőtt fél évvel, mikor megnéztük, hogy Magyarországon hogyan néznek ki a jövedelemviszonyok, és hogy hogyan alakul az állam szolgálatában álló több mint közel 700 ezer közszférában dolgozónak a fizetése, és hogyan néz ki a munkavilága, akkor világosan láttuk, hogy Magyarország gazdasága és Magyarország versenyképessége szempontjából kulcskérdés lesz a fizetésemelés. Elkezdtük a fizetésemelési kampányt, mert ugye ebben voltam is, azt hiszem, önnel egy vitán, ahol elmondtam, hogy ez az a kampány, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden évben a költségvetés, és évközben is akár az oktatás, akár az egészségügy, akár a szociális ellátórendszer, most már látjuk, hogy az önkormányzati rendszer, sőt a rendvédelmi rendszer vonatkozásában, az állam a szolgáltatás oldaláról, tehát ahol neki kell szolgáltatnia, onnan elkezd kivonulni, és elkezd egy nagyon alacsony jövedelem szintet tartani, miközben a társadalom meg egyre inkább egy magasabb szintű szolgáltatást várna el, értelemszerűen azoktól az emberektől, akik ebben dolgoznak, akik viszont szeretnék ezt megadni, de az törvényszerű, hogy ha valaki jó munkát végez, és valaki sokat dolgozik, akkor azt tessék szívesen megfizetni.
De ebből hogyan lesz egy pluszpont egy ellenzéki pártnak?
Hát úgy lesz pont, hogy ő ebben hisz. úgy lesz pont, amiben visszaköszön az időközi választásoknak az eredményei, úgy lesz, hogy egy baloldali politika az akkor hiteles, ha világosan elmondja, hogy ma Magyarország gazdaságáról beszélni nem lehet már pusztán a piaci viszonyok, az európai gazdasági környezet, vagy a világban zajló gazdasági környezet változásaként leírni, hanem igenis kell beszélni arról, hogy valójában mi egy igazságosabb és egy biztonságosabb demokráciáról, jogállamról beszélünk, amelyben az egyén hihet abban, hogyha dolgozik, ha teljesít, hogyha küzd, akkor azt honorálja az állam is, honorálja a piac is.
De hogyan fog ehhez az elfhez, vágyhoz, óhajhoz kapcsolódni az a választói képzet, hogy ezt önök tudják megcsinálni? Ezt Hiller István magyarázta egy lapinterjúban, nem elég szépeket mondani, hanem az is kell, hogy az emberek azt higgyék, hogy ezt az a csapat tudja megcsinálni. Ebben az esetben az MSZP.
Ezeket, én megmondom őszintén, hogy ezeket a vitákat én nem nagyon értem. Én azt értem, hogy egyenesen azt mondom az összes fórumon, azt mondom a választók előtti fórumokon, rendezvényeken, hogy én hiszek abba, hogy nem ott kell folytatni, ahol 2010-ben abba hagytuk, és nem is elég, nem lehet megelégedni azzal, ami az elmúlt 26 évben történt ebben az országban. Vannak benne értékek, vannak benne vívmányok, és van számos olyan csalódás, amelyet viszont igenis nevén kell nevezni, és azt mondani, hogy egy következő kormány, hitem szerint egy baloldali kormány képes arra, hogy úgy viszonyuljon a társadalomhoz, hogy neki, mint államnak, a társadalom oldalán kell állni, a közösségek oldalán kell állni, a piac, társadalom, állam háromszögében, és azért kell küzdenie, hogy az emberek, hogyha dolgoznak, ha az emberek letesznek valamit az asztalra, akkor az ne az legyen, hogy a jelenlegi piaci körülmények közepette csak ennyit lehet adni. Mert ez akkor igaz, hogyha együtt sírunk, együtt nevetünk, ha eközben nincsen Mészáros Lőrinc, Garancsi, nincsen MNB ügy, nincsen 1 milliárd dollár kisétáltatva a közpénzrendszerből, és haverok, rokonok, stadionok, kisvasutak, és még nem tudom mi mindenre meg van pénz. Mert hogyha úgy van, hogy nincs pénz az embereknek, akkor az állam sem lehet gazdag.
De akkor ezt napi cselekvésre le tudja fordítani? Mit tenne? Mit tenne, hogyha az MSZP adná most a kormányt? Azon kívül, hogy nem volnának kétes ügyek.
50% fizetésemelés átlagban.
Mindenkinek?
Közszférában így
csak
van.
A közszféra az... Hát, húzná maga után a piaci szférát.
De ezek meg ugye azok a típusú standardek, ahol minden gazdasági szereplő tudja, hogyha a közszférában fizetésemelés történik, az húzza magával a reálszférát. És van egy másik mondat, ugye ott pedig ott van a nettó 100 000 minimálbér. Annak a bevezetését úgy kell megtenni, hogy nem a munkaadók terheit kell tovább növelni, mert ma Magyarországon nagyon nehéz a munkaadónak és a munkavállalónak egyaránt. Hihetetlen mennyiségű adó nem van bevezetve. És ha most csak egyet mondhatok, hogy az önkormányzatoknál lévő iskoláknak az ingyenes átvétele és fenntartása azt jelenti, hogy az az önkormányzat, ahol adót lehet kivetni, ott majd ki fogják vetni azért az adót, hogy abból a pénzből ők majd működtessék azt, aminek az állam lenne a feladata.
Kitermelné meg ennek a költségeit, ha a közféra egy azonnali 50%-os béremelést kapna, ez nyilván pénzbe kerülne.
Hát természetesen, de meggyőződésem, hogy amit csak most a 2017-es költségvetésbe be van építve, az közel 2000 milliárd forint. A következő 3-5 évre ennek a fedezete rendelkezésre áll, és meggyőződésem, hogy ez az a filozófiai gondolkodásmódváltás, amikor azt mondjuk, hogy az emberben is van érték, hogy befektessünk. Nem csak a működő tőkét kell tudni támogatni, hanem igenis az embereket is érdemes támogatni a munkájuk során, hogy tisztességes munkáért tisztességes fizetést kapjanak, és az versenyképességben növelni fogja Magyarország gazdasági potenciáját. Hát ma a miniszterelnök gazdasági válságtanácskozása jószere pont erről szól. Hát nem lehet, hogy ha van közel 200-250 ezer közmunkán foglalkoztatott, azzal nem lehet versenyképességet csinálni. És ezzel nem azt vitatom, hogy jó-e, hogy van-e a szociális járadék helyett a közmunka, mert az rendben van. Az a baj, hogy az ott ragad. Az ma az állam költségén marad, és nem segíti őt a szabad piacra, nem segíti őt munkavállalóként a valódi munkahelyen, valódi munkavilágában elhelyezkedni. És ezért viszont csökken Magyarország versenyképessége. Hallgatom a gyáriparosok országos szövetségét, a gazdasági elemzőket, mindenki belátja, hogy igenis fizetésemelésre van szükség, mert lemarad Magyarország versenyképességben az Európai Unió átlagától, még rosszabb, hogy lemarad a visegrádi négyeken belül.
Azt miért gondolja biztosra, meg gondolom arra gondolja, hogy a közszféra béremelése az a közszférán belül egy baloldali eltolódást is okozna, mert ahhoz, mert ne tudják csinálni, ahhoz nyilván szavazatok kellenek, de egyszer egy baloldali kormány már csinált egy nagy közszféra béremelést, aminek a hatása egy idő után elfogyott. Negyesi Péter.
Na de ebből most nem az következik, hogy azért kell valamit csinálni, mert hogy a közszférában ettől baloldali orientáció áll elő, hanem azért kell csinálni, mert ezzel lehet Magyarország hosszú távú jövőjét megalapozni.
De szavazat csak kell hozzá, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát arra próbálok kiukadni, hogy erre érzékenyek ön szerint a közszférában dolgozók? A bérszínvonalra?
Hát nézze, hogyha egy dada 20 év munkaviszony után van egy fizetésemelés oldal, amelyben nagyon sok blog jelenik meg, egyre bátrabban írják le az emberek a sorsukat, érdemes lenne különben egy picit ebből a valóság képből, amit itt a fővárosban meg a parlamenti térben művelünk, elmenni és találkozni azzal a valósággal, ahol a hétköznapi állampolgár megéli az életét. Ön szerint az igazságos-e, hogy 20 év munkaviszony után egy dada az 65 ezer forintot keres?
Igazság kérdése ez? Igen. Nem piac kérdése
ez? Nem, igazság kérdése. A közszférában milyen piac van a közszférában? Ő a közszolgálatában áll, ő a gyermekeinket segíti az óvodában. Az miért? Van abban piaci verseny? Hát sőt, még azt mondom önnek, hogyha van piaci verseny, és vannak a családi óvodák, vagy a magánóvodák, ott nem 65 ezer forintot keres egy dada. És ő meg mégis az államszolgálatát tette föl az életét. A szakmai hivatása az az államszolgálatához kötötte. Ő maga döntött így. Akkor szerintem az igazságtalan, hogy a közszférában 20 év munkaviszony után csak ennyit lehet keresni. De mehetek tovább.
Kapjon mindenki igazságos béreket?
Hát, hogyha tisztességesen dolgozik, és ő ma sokkal többet dolgozik, az európai átlaghoz képest a magyar munkavállaló közel az átlagot hozza, egyharmaddal kevesebb fizetésért, akkor ön szerint az igazságos?
De akkor ezek szerint kapjon mindenki igazságos béreket. Ezt mondja, mint az MSZP elnöke.
Nem az igazságos béreket, a tisztességes munkáért tisztességes fizetéselvét szeretném mondani. Az igazság az a gondolat, amely abból fakad, hogy van velünk született igazságtalanság. De lehet egy rendszer igazságosabb annál, mint amit ma látunk. Hiszen ha létválság van az egészségügy területén, a szociális területen, és eközben irritáló módon minden nap kiderül, hogy Mészáros Lőrinc éppen mit tud megvenni, hogy hol hotelt, hol hotelláncot, hol pincészetet, hol szőlészetet, hol az Isten tudja, mit tud megvenni. És Matolcsi György rokona, unokatestvérei, ismerősei pedig milliárdokat, százmilliókat kaphatnak, akkor szerintem ez igazságtalan.
Tehát akkor a lényeg az, hogy egy tisztességes bérrendszert a közszférával elkezdve.
Így van.
Ez az elképzelésük. Hogyan mennének ebből tovább?
Hát most azt kéri tőlem, hogy a 2018-as kormányprogramot mondjam el.
Hát még itt nem tartunk. Tudja.
Hát én azt tudom, hogy félúton vagyunk. Fele idő, 2014-ben kezdtem, most 2016-ot írunk. 2016 júniusában a kongresszuson arra kell választ adni, hogy hogyan lesz 2018 után Magyarország, hogy nem elégedünk meg azzal, hogy azt ostorozzuk, hogy a jelenlegi kormány milyen hibákat követ, mert annak se szer és se száma, mennyi hibát elkövet nap mint nap a kormány. Hanem az a kérdés, hogy az emberek bízhatnak-e a jövőjükben, van-e esély és remény arra, hogy az ő életében változás áll elő 2018 tavaszán, és ennek az alapjait nekünk kell a kongresszuson megfogalmazni. És utána, mivel ez egy programalkotás éve, utána kezdődik el ennek a munkája. De ez a munka, ahogy én tervezem, ez nem egyszerűen párt tagozatai, platformjai, szakmai műhelyei dolgoznak pusztán. Ebbe be kell kapcsolni azokat is, akik egy leendő társadalmi koalíciónak lesznek helyben a partnerei, az együttműködői.
Mennyire lesz újszerű ez a program? Azért kérdezem, mert Botka László választmányi elnök mondja, hogy rettenetes mennyiségű programot csináltak 12-13 környéket. Tehát nagyon újakat nem kell előállni, mert azok ma is megállják a helyüket. Itt a tisztújításon mindenki letesz egy új előremutató verziót, ezt így kell majd elképzelni?
Hát azt nem tudom megmondani, hogy az elnök jelölt kollégák azok hogyan gondolkodnak.
Mi a szokás?
Ez nem szokás kérdése. Szerintem ez az a kihívás, amivel szembe kell nézni a Magyar Szocialista Pártnak. Mert az emberek azon túl vannak, hogy a Fideszt akarják. Az a kérdés, hogy van-e olyan remény, nem tudok másképp fogalmazni, esély, amely mögött azt mondják, hogy igen, érdemes változtatni. A változtatás, hogy kormányt váltok, az nem egyszerűen egy hatalmi kérdés, hogy egyik színű hatalomból kapok egy másik hatalmat, hanem kapom azt a reményt, hogy ez egy másik Magyarországgá kezd formálódni velem. Például velem. Nem egyszerűen majd megmondja nekem a politika, hogy mit lehet, hanem egyszerűen be akar engedni, be akar vonni, mert hisz abban, és én meggyőződésem, hogy csak erre van az út, hogy erősebb részvételi demokrácia jogosítványokat kell adni a magyar állampolgároknak ahhoz, hogy formálni lehessen a jövőt. A jövő sok tekintetben kiszámíthatatlan, sok tekintetben. Ilyenkor a helyi közösségek, a közösség az, amely meg tud tartani bennünket. De nem az a közösség, amely bezárkózik. Nem az a közösség, amely ha falakat akar emelni a maga világ, és azt gondolja, hogy majd így túléljük. Nem. Az a közösség, amely képes alkalmazkodni azokhoz a változásokhoz, amelyek a világban, vagy akár Európában, vagy Magyarországon előállnak.
Június 25-ére a tisztújításra ezek a nevezük így civil erők már be lesznek vonva ebbe a folyamatba, vagy az majd 2017 az előválasztási folyamat feladata lesz?
Ez az, amiről 2016 júniusában a kongresszusnak döntenie kell. Én ezt az utat választottam 2014-ben egy önálló, önazonos magyar szocialista párt felépítését, amely viszont nem csak, hogy azt hirdeti, hogy változásra van szükség, hanem ő maga is képes változtatni azon az eddigi gyakorlatán, hogy mindenről azt gondolja, hogy pártpolitikai vagy hatalmi kérdésként lehet csak beszélni. Meg kellene próbálni beszélni az emberekkel is, hogy az emberek mit szeretnének, és bármilyen fura. Ma az a helyzet van, hogy az emberek esélyt keresnek, van, aki 600 ezeren már megtalálja külföldön, aztán nem tudjuk megmondani, hogy hosszú távon is így fogja gondolni, de ma mindenféleképpen ahhoz, ami ma itthon Magyarországon, ahhoz képest azt mondja, hogy inkább megpróbálok esélyt keresni és küzdeni Európában, hogy ezek az emberek úgy érezzék, hogy ők is részesei lehetnek a változásnak, de nem csak azon az egy napon, hanem utána is. Kap egy jogosítványt arra, hogy a helyi világban, egy önkormányzatban, vagy akár a saját sorsát érintő kérdésben álláspontot mondjon. Ha mi vezetjük a 2015-ben a kormányzást, és bárkinek előfordul az az ötlete, hogy akkor a vasárnap az üzletek legyenek zárva, akkor az ugye az nem az a kérdés, hogy gazdaságilag kinek teszek jót a munkaadónak, vagy a munkavállalónak, hanem az a kérdés, hogy ezzel a javaslattal mi az egyének, a választópolgárok szabad döntését, a szabadságát fogjuk átalakítani, korlátozni. Ezért kell egy véleménynyilvánító, vagy akár ügydöntő népszavazási intézmény, és meg kell szokni, hogy nem kell abba feltétlenül egy kormánynak nagyon idegenkednie, hogy azt van egy javaslat, szeretnénk tudni a választópolgárok véleményét. Nem nemzeti konzultációt, amit én olvasok, csak én látok, hanem egy valóságosat. És derüljön ki, ha azt mondja a társadalom, hogy nem, ő szeretne erről maga dönteni, akkor azt le kell venni napirendről.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tóbiás József, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.